Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, ahogy megvan írva Ézsaiás könyvének 55. részében, a 6. verstől a fejezet végéig. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörülj rajta. És a mi Istenünkhöz, mert bővölködik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataimatik gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot áld a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahova küldöttem. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek. A hegyek és a halmok újongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak. A tövis helyén ciprus növekedik, a bogáncs helyett mirtusz növekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül, és örök jegyül, amely el nem töröltetik. Imádkozzunk! Uram, hálát adni jöttünk te eléd. Hálát adni azért a véghetetlen hatalomért, amelyet szeretettel gondviselő Istenként használsz. Hogy ennek a gondviseletnek úgy vagyunk részesei, mint gyermekek. Nem mint az ellenségeik eltöröltetnek és száműzetnek, hanem mint a szerelmetesek, akik utána jött a pásztor, mint akik megtaláltattak, mint akiket a kebledre öleltettek. Köszönjük, Uram, hogy a hatalmadat velünk szembe így használod. De az is köszönjük, amikor vesző van a kezedbe. És végigversz rajtunk az engedetlenségeink bűne miatt, a gondolatainknak távoljárása miatt, és visszakényszerítesz magad elé, hogy a te nyájad egy nép, a te vezetésed alatt járja az útját. És adod az ígéret és lelkedet, hogy legyen és mindig maradjon vezetője ennek a népnek. Köszönjük azt, amikor bajokkal látogatsz. Köszönjük, hogy a szívünket akkor sem engedett fellázadni, hanem inkább térdünket meghajtatod velünk, és elmondjuk, elég csendesedik a szívünk és a lelkünk, te vagy örök Isten. Jöttünk eléd, Uram, úgy is, mint akik gyászt hordoztak a szívükbe ebben az évben. Elválva, elszakadva kedvesüktől, jöttünk az egyetlen élőhöz, a biztonság forrásához, Jézus Krisztushoz. Jöttünk megköszönni újra azt az életet, amelyet te adtál és te vettél el. Légy áldott érte. Most pedig arra kérünk téged, hogy készítsd meg a szívünket, hogy az igédnek befogadására alkalmas legyen. Arra kérünk, hogy úgy munkálkodj a mi lelkünkben a te lelkeddel, hogy a te ígédnek megtartására is alkalmas legyen a mi életünk. Sőt, hadd legyen nyilvánvalóvá és valósággá, hogy az ígéd igaz, hogy amely magot elvetsz te bennünk, az ki kell, és terem 30-60 és 100 annyit. Kérünk, Uram, hogy újra szólíts meg minket. Kérünk, hogy újra beszélj a szívünkre, és amíg emberi szavak hangoznak csupán innen, te el tudod végezni a szent lelkeddel, hogy amíg a szívbe megy a szó, ott már a te hatalmad és te erőd munkálkodjon. Ezt kérjük Jézus Krisztusért. Amen. Az a szent íge, amelyek alapján bizonyságot kívánok tenni közöttetek, a Szentlélek Úristen segítségével megvan írva Ézsaiás könyvének 55. részében, a 9. versről a 11. verssel befejezendő szakaszban így. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot áld a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahova küldöttem. Jellemző az emberre, hogy mindig mindennek igyekszik egy átfogó nevet adni, hogy elraktározhassa a fejében, hogy meg tudjon emlékezni évezredekről, századokról, és éppen ezért egy szó jelzéssel egyszerűbbé teszi, hogy memorizálja a dolgokat. Így történik, hogy a 16. századot a reformáció századának nevezték el. A 18. századot a felvilágosodásnak nevezték el, a 19. az idealizmus korának nevezték el, a 20. a bajba vannak. Ha fizikusokat kérdezel, azt mondják, atomkor. Kétségkívül az az. Ha az orvos kérdez, azt mondja, hogy nem, ez a korszak, ez egészen más korszak. A neurasztenia korszaka. Ennyire egy beteg ember még nem élt a Földön, mint most. Ha egy egyházkutató embert kérdezel, azt mondja, hogy az egyház katasztrófájának korszaka. Európa lelki haldoklásának a korszaka. Ázsia és Afrika lelki megújulásának a korszaka. Nincs egységes kép. Arról beszél a dolog, hogy mi úgy szeretjük a dolgokat rendezni, intézni, hogy mégis egységes képünk legyen. Ezért a református egyház úgy tekinti ezt a hetet, ami most mögöttünk van, meg még a mai napot is, mint a reformáció hetét. Mert így egyszerűbb elraktározni. Ezért egész héten arról szólt az ige, hogy Magyarországon kik voltak Istennek azok a gyermekei, akiken keresztül valami véghetetlen, kegyelmesen munkálkodott. Így beszéltünk Dévai Bíró Mátyásról, akinek az élete formáló igéje az volt, hogy kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Aztán szó volt Sztárai Mihályról, a Mohácsot túlélő, 120 egyházat alapító férfiről, aki a legnehezebb korszakban a legszentebb munkát végzi. A kifosztott, hajlékukból elkergetett, félelembe kényszerített magyar nép gyermekeit gyűjti össze, nem is akárkihez, magához, Jézus Krisztushoz. 120 egyházat alapít. Aztán beszéltünk Szegedi Kis Istvánról, az életéről, a fantasztikus tudományáról, a munkájáról. Aztán szó került egy prédikációt félreértő, rosszul hallgató nőről, úgy hívták, hogy Fúriánné Orsolya. Magyarázta, emlékeztek a neveket, az Urzulát is magyarázta, hogy medvécske, és egy nagy darab, nagy termetű nőről van szó, aki magára vett. Nem az ígét, hogy nem pogány neveket kell adni az embereknek, hanem valami, amiben az Isten nagysága benne van, az Isten szerelme benne van. Ő csak annyit értett, hogy kipredikálták. Dűbegurul és bosszút áll. Elküldi a félét a törökhöz, és addig mesterkedik, míg a török elviszi, rabságba viszi, ütik, verik, és váltságot kívánnak kapni érte. És ez az ember az, aki vilincsekbe verve kivezettetik a börtönből, aki hallotta, emlékszik rá, hogy csupa alvat vér arca, feje, vilincs töltött kezei és lábai kisebesednek, és az ötöt ember prédikálja a Krisztust. Ugyan kiversenghet vele egy kövér, egy gyönyörű ruhába, köntösbe, óriási kisetel érkező katolikus főpap. Micsoda hiteles ennek az embernek az ajkán, összetöretetése ellenére, hogy Jézust vallja, magasztalja, dicsőíti. A nép azt mondja, ez az igaz. Hiszik, amit mond. Aztán beszéltünk Mélius Juhász Péterről, a vulkán lelkű emberről, Istenek hatalmas harcosáról, aki közben törvényt ad, aki közben dogmatikát készít, aki elintézi Isten akaratából, hogy a reformáció írásba foglaltassék, készül a Debrecen-Egervölgyi hitvallás, és megtanítja az embereket a Krisztus útjára. Aztán Szenci Molnár Albert volt soron, az Isten zsoltárosa, ma pedig egy különleges emberről fogok beszélni. Megjárhatja Isten vele a halál árnyékának völgyét. Megjárhatja vele Isten az élet legnehezebb nehezét. Mégis Isten szent lelke vezetés alatti életének szent szolgálata mindenkire nyilvánvalóvá válik, ezt az embert Károli Gáspárnak hívják. Ma is elmondom, mint hogy elmondtam más estéken is, hogy ne életrajzot hallgass. Bár életrajzot fogok elmondani. Sokkal többről van szó. Arról, hogy Isten hogyan munkálkodik egy emberben. Hogyan tesz egy emberi szívet alkalmassá, egy emberi értelmet arra alkalmassá, hogy minden körülmények között megdicsőítse az Istent. és ha bármivel foglalkoznál mással, rossz lenne, azzal foglalkozom a gondolatod, hogyha megtehette ezt Károli Gáspár életében is, mások életében, hogy végezheti el személyesen bennem ugyanezt, ugyanígy? Mert ez a kérdés, mindig csak ez a kérdés. Éppen ezért ma gyorsan tisztázom azt a szót, hogy a protestáns szó nem azt jelenti, ami ma mindenki száján közismert, hogy ezek protestálnak, ezek ellent mondanak, szó sincs róla. A protest azt jelenti, hogy hitet vall, megvallja a hitét. És azt jelenti, hogy minden körülmények között, bármi vegye körül, életveszély, megvallja a hitét. Éppen üldözik, megvallja a hitét. Nem másról beszél, nem más ellen beszél, hanem Jézusról tesz tanúbizonyságot. Ez jellemző az Isten népére, hogy minden körülmények között Jézusról tesz bizonyságot. 1529 a Speyeri német irodalmi gyűlésen hangzott el először ez a szó így, de hitvallást jelentett. Van egy különös hitvallónk. Ez a Károli Gáspár. Míg mielőtt szót szólnék róla, hadd mondjam el nektek, hogy mire ő munkálkodni kezd, addig elterjed egy hír, hogy a protestáns mozgalom az rosszabb, mint a pestis. Kivéthetetlen, gyors gyilkos. Rettentően terjed. A pápa országokat veszített el. Nincs lelki ereje megtámadni a luteri 95 tételt. Egyszer lebénul. És addig, amíg a római hatalom nem mozdul, addig Isten, ami fantasztikus gyorsággal termeli ki azokat az embereket, azokat a szíveket, lelkeket és értelmeket, akiken keresztül valamit adni akar. Isten nyit utat a saját igéjének, hogy az ige az emberek szívéhez kerüljön, minden közbevetetés nélkül. És ennek a legklasszikusabb eszköze Károli Gáspár. Ő is Wittenbergbe tanul, mint a társai. Itthon Göncön és Táján prédikárkodik. Annyit róla, hogy ő is részt vesz azokon a disputákon, ahol Arany ellen és Dávid Ferenc ellen Mélius Juhász Péter vezeti a nagy tárgyalásokat. A kutatók szerint Károli halk, csöndes szóval szól időnként, akkor is mindig csak a Bibliát citálja. Valamikor azt mondja, hogy nincsen másban üdvösség, mert nem adatott más név menjen és földön, aki a megtartatásunk van, egyedül Jézus Krisztus. Ő nem hangoskodik. Amikor Dávid azt mondja, hogy csak egyedül az Isten, akkor bólogat erősen Károli Gáspár, mondja, hogy igen, egyedül az Isten, és akit ő elküldött, a Jézus Krisztus. Aztán eljön az idő, amikor innen is visszavonul, nem megy több disputára. Hogy Táján él, a fekete halál utoléri ezt a környéket. Jön a pestis. Nem tekint a pestis újhitűre, meg újhitűre. Károly temeti mind a kettő, akit éppen bejelentenek. Aztán jön a családi tragédia. Először meghal a felesége, és Károly eltemeti a feleségét. Aztán meghal Gáspár nevű fia, ő volt a szemefénye. Aztán meghalnak a három lánya közül még kettő, Sára és Margit. Összesúgnak mögötte az emberek. Miből van az ember, hogy bírja? Ki ez az ember? Milyen ember ez? Hogy nem törik össze? Ő pedig prédikál. És azt mondják, hogy mondja az ígét így, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged, te pedig dicsőítesz engem. Megmaradt néhány részlet temetési beszédeiből, megrendítő. Azt mondja, hogy azért állok itt, hogy megdicsőítsem az Istent. A halál azért jött, hogy megtagadjam, Isten lelke azért szól, hogy megdicsőítsem. És olvassa Jób könyvéből az igét. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. És nézik, már nem attól rendülnek meg, hogy halottuk van. Attól rendülnek meg az emberek, hogy ilyen papjuk van. Ez, aki mindenben megtalálja, felfedezi az Isten hatalmát, az Isten véghetetlen bölcsességét. És amikor a pest is elmúlik, amikor végsöpör nem csak táján az országon, és kifullad, mert az elragadhatót elragadta, akkor indul tovább Károli, és érkezik meg Göncre. Egyetlen maradt kis leánykájával, gyászt hordozó szívével, égő tűzű lelkével, így imádkozik. Könyörülő Isten, nézz rám és védj magadhoz. Prédikátorként, magyarként a vártán állottam, de esendő ember vagyok, megfáradtam. Akarnék most már megpihenni. Avagy más rendelkezéssel vagy felőlem, Uram? Vagyom még végzésed öreg cselédedről? Volt. Még harcok, munka, és Isten különös kegyelméből még öröm is vár erre az öreg szolgára. Egy napon nagy vendég érkezik Göncre. Maga az országbíró Bátori István. Ezt mondja Károlynak, akinek még elvégzendő dolga van, annak nincs jogában számolni az esztendőket. Hadd mondjam ezt úgy neked, hogy halld meg, hogy neked is szól. Akinek még Istentől való dolga van, nincs joga számlálni az esztendőket. Az országbíró Bátori mondja Károlynak. Károly pedig összehívja Göncre a kassavölgyi prédikátorokat, hogy ne kezdjen egy különös nagy feladatnak lefordítani magyar nyelvre a Bibliát. És kézbe adni, hogy mindenki hozzáférjen Isten igéhez. Tudjátok, fölírtam magamnak egy jellemző epizódot. Tessék gondolni, hogy egy prédikátor ezen a különleges összejövetelen kétségbe vonja Károlynak az alkalmasságát a Biblia fordításra. De nem a tudományában van baja, hanem a magyarságával. Azt mondja, idézem. Esztelen hiúságát letörni akarjuk. Csak magyar fordíthatja magyarra a Bibliát, ez pedig egy Radics Gáspár, egy szerb. Mit akar ez itt? Károli Gáspár járatos a görögben, a zsidóban, a latinban, de járatos-e a magyarban, kérdezi. A hangoskodót felszólították, akkor fordítsa le kigyölmed, ha csak nem a hordók forgatásához ért jobban. És ezzel elcsendesedett, őket otthagyta, és így a megtisztult teremben imádkozni kezdtek. A legjobbak állnak Károli mellé. A legjobb héberesek, a legjobb görögösök, és az ízesen szebben beszélő magyar prédikátorok. És kialakul egy kis közösség, munkaközösség. És neki látnak, hogy lefordítsák magyarra a Bibliát. Aztán ebben a véghetetlen, kemény munkában egyszer csak Isten arról is gondoskodik, hogy ez a Károli ne maradjon egyedül. Fölindít egy asszony szívet, aki ott serénykedik körülötte, vigyáz rá, egy igen-igen beteges ember ez a Károli. Ennek be kell takargatni a hátát, ennek forró ételt kell készíteni, mert nem törődik magával. Ez a Szőcs Anna pedig addig-addig törődik vele, még szerelem lesz a dologból. És elveszi feleségül Károli, és így írják le, hogy ilyen boldog Károlit még nem láttak. Aztán elkészül a Biblia. Papírról, nyomdáról, költségekről Bátor István gondoskodott. Persze ez sem ment simán. Királyi parancsot, hogy a nyomdát elkobozzák. Katonák érkeztek a nyomdához, rohantak a prédikátorhoz elmondani, uram, igen, keresnek valamit a nyomdában, nagy baj lehet. Ekkor Rákóczi Zsigmond a későbbi fejedelem siet segítségére, Károlynak is Bécsben jár követségben azért, hogy el ne vegyék a vizsgői nyomtatóműhelyt. Károlyi Gáspárt megviselik az események. Egyik hajnalban rosszul lesz, a szívét fájlalja, göncön csak felcser van, kassára kell küldetni orvosért, és mire megjön, úszik a hideg verejtékben, és azt hiszik, hogy haldoklik. Az orvos a következőket mondja, pihennie kéne. Károli így válaszol. A vándor sem pihen meg addig, amíg útja végéhez nem ér. Nincs már messze az idő, amikor tollamat leteszem. Sokáig fekszik betegen. Az ige erősíti, hogy megfáradnak a legkülönbek is. Nek az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek. Aki hozzájön őt hallgatni, megvidámodik a beteg ágy mellett. És ez csak Károli Gáspár fel kell, és folytatja a munkát. 1590 tavaszán, 4 évi megfeszített munka után befejezi a Szentírás magyarra fordítását. Aztán megírja hozzá az előszót. 1959. július 10-én pedig elhozzák Vizsolyból a kinyomtatott Bibliát. Isten szava magyarul. Amint meglátja, ezt mondja a környezetének, mondjuk el a hála szavai Teremtőnknek, aki megkönnyörülve rajtunk engedte megérni ezt az örömséges napot, mikor is könyvbe foglaltattak ígéi, immár teljes egészében anyanyelvünkön olvashatók. Aztán jön 1591. decembere, karácsonyra készülnek. Kislányának farag egy bábút ajándékba, aztán hirtelen rosszul lesz, megint a szíve. Amikor a kassai doktor megérkezik, még eszméleténél van ugyan, annyit tud csak mondani a feleségnek a Bibliát. Kinyitatja Ézsaiás könyvének 55. részén, és olvastatja az ígét. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Az enyémek messzebbek és magasabbak. De mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Becsukja a szemét, felesége még olvassa az ígét,
aztán csak egyszer néz fel. Nagyon messze. Ez ige volt, ami éltette, és ezzel ment haza. Akik ott álltak, azt mondták, az arca fényes, látta. Látta az Istent. Imádkozzunk. De jó lenne, Uram, így elmenni majd, egyen-egyenként úgy térni haza, hogy az ige szól, és megöttünk ott van mindaz, amit rajtunk keresztül cselekedtettél, vagy kimunkáltál, hogy ott marad mögöttünk az áldás gyümölcse. Mert oly kevés az, ha csak minket éltet az ige, és nem marad utánunk gyümölcs. Oly kevés, ha csak magunknak használ az, hogy te szólsz. Sokkal többre küldtél bennünket, sokkal nagyobb a megbízatásunk. Embereknek továbbadni az ígét, az élő szót minden körülmények között. Uram, hadd áldjalak és magasztaljalak Keremföld népéért, és mindazokért, akiket ma idehoztál, hiszen nekik kívántad elmondatni, hogy messze terveztem veled, messzebb, mint gondolod, magasabbak a gondolataim a tiédnél, áldást parancsoltam melléd, és amíg te éled a napok hétköznapi szürke életét, addig Isten tudja, kiket kíván elérni az életeden keresztül, megáldani és éltetni. Cselekedd meg, édesatyánk, velünk a Krisztus Jézusért, hogy rád néző, benned hívő élettel éljünk, és a feladatunkat maradéktalanul betöltsük. Valóban úgy, ahogy te akarod, a te neved dicsőségére, embertársaink hasznára, a hitnek éltetésére. Eléd hozom, Uram, a gyászoló szívűeket, hogy emelt fel a tekintetüket magadra. Hogy munkálkodj az ő szívükben, lelkükben gyógyító hatalmaddal és kezettel. Eléd hozom most a gyülekezetnek volt lelki pásztorát, ott a kórházi ágyon könyörülj rajta. Eléd hozom a mi szeretteinket, gyerekeinket, hogy munkálkodj bennük, édesatyánk, úgy, hogy valóban szent gyümölcsünk lehessenek ők a jövő. Amen. Válaszolj. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Ámen.